Elkezdenénk ezt az első szekciót, ami gyakorlatilag az első előadónk Fehérvári Ákó előadásának folytatásával folytatna. Már a Bazilikában megkezdődött, amikor körbevezetett ott bennünket, és nagyon érdekesen felvezette, hogy hogyan is alakították át, és milyen szempontok szerint a Bazilikát a mai formájára. Utólag bemutatnám Fehérvári Ákót azok kedvéért, akik nem ismerik őt. Ő a teológia doktora, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense. Érdeklődésének középpontjában a liturgia kutatása áll. Rendszeres résztvevője külföldi és belföldi liturgikus szakmai fórumoknak. És akkor most még röviden egy 10-15 perc erejéig visszatérünk az előadására, és át is adnám a szót.
Hát annak szerves folytatásaként, amit a Bazilikában elkezdtünk, szeretnénk még néhány dolgot elmondani. Elsősorban, ami kimaradt, az építész, a kiválasztott építész személynek a bemutatása, hiszen ezt nem hangsúlyoztam ott a Bazilikában, inkább ott a liturgikus vízióról beszéltem, hogy egy angol építésszel dolgoztunk együtt, John Pawson-nal, aki... hát sokakban, akivel kapcsolatban sokakban fölmerül a kérdés Magyarországon, hogy miért van az, hogy mi egy külföldi építész bíztunk meg ennek a templomnak a felújításával, amikor sok kiváló magyar építész is van, akikkel dolgozhattunk volna együtt. Előjáróban ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy ha a Pannonhalmi Monostor épület együttesének a történetét megnézzük, akkor azt lehet látni más bencés monostorokhoz és templomokhoz hasonlóan, hogy az ott dolgozó építőmestereknek egy nagyon nagy része az mindig külföldről érkezett. A Takács Imre, aki a Pannonhalmi Bazilika építés történetével foglalkozik, megkülönböztet az épületen dolgozó valószínűleg Franciaországból jövő mestereket, aztán a Rajna környékéről is érkezhettek építőmesterek, de a későbbi korokban, akár a barokkorban, a barokk ebédlőre, ha gondolunk, az is egy, hát mi Witwer Mártonnak mondjuk az építésznek a nevét, ez egy kármelita építész volt, de ő úgy Witwer Márton, ahogy Verne Gyula, Verne Gyula. Tehát ő Martin Witwer volt, és német volt az eszem adta, vagy akár a könyvtár és a toronyépületnek az építői, vagy a felújítást végző Stornó Ferenc, ők is mind vagy külföldiek, vagy külföldi gyökerekkel rendelkező építészek voltak. Tehát, hogy mondjam, ez a kérdés, ez egy nagyon modern, valószínűleg, hogy a 19. század második feléből származó kérdés, felvetés, hogy magyar helynek magyar építészt. Ami azt gondolom, hogy jó, hogyha magyar építész dolgozik valahol, de az sem baj, hogyha külföldi. És nekünk a szempontunk az nem is az volt, tehát nem az volt, hogy mi élből elutasítottuk azt, hogy magyar építésszel dolgozzunk együtt, hanem egy olyan embert kerestünk, aki dolgozott már szerzetesekkel, a munkáin láttuk azt, hogy egy monasztikus szerzetes közösség igényeit képes átlátni, átérezni, és ilyen értékek mentén épít. És körülnéztünk a hazai és a nemzetközi piacon, és végül John Pawsonon akadt meg a szemünk. Egy magyar építész barátunk hívta föl rá a figyelmét, Gunther Zsolt, a 3H építész irodának a vezetője, aki különben a bazilika felújításnak a folyamatában is részt vett. És így kerestük őt meg. Volt egy svájci építész is, akit szerettünk volna megkérni, Péter Zumthort, de ő időhiányra hivatkozva végül hosszú ideig töprengett rajta, hogy vállalja a megbízatást vagy sem, de nem tudta vállalni. Így választottuk John Pawsont, aki Közép-Európában dolgozott már, egy francia alapítású ciszter, pontosabban trapista kolostor újjáélesztésekor, vagy alapításakor a kolostor épület és a templom tervezésével bízták őt meg Novidvúrban, Csehországban, ez Pilzen mellett található a hegyek között. Egy volt premontrei udvarház, ami teljesen a kommunizmus alatt lepusztult, annak azt vették meg, illetve a körülötte lévő területeket, és ennek a felújítását, illetve egy új templom építését vállalta John Pawson. És ide ment el főapát úr, illetve Mátyás atya 2006 2006-ban, hogy személyesen is megnézzék, hogy valóban méltó-e figyelemre ennek az építésznek a munkája. Itt láthatók a novidvori trapista szerzetesi terek. Ez az új ciszterci templom. John Pozonról szokták azt mondani, hogy ő minimalista stílusban alkot, amit ő így következetesen visszautasít. Ő nem minimalistának nevezi magát, hanem inkább az építészet, én nem értek az építészethez, csak dadogni fogok most erről, de inkább egy eszencialista építészetet követ, ahol nagyon fontos szerepe van a fénynek, a dolgok funkciójának. Ezért van az, hogy például a novidvuri trapisták egy kötetre való hát briefinget adtak Pozonnak, hogy minek mekkorának kell lenni, milyen bútornak hol kell lenni, milyen funkciója van, mire használják. És ez mutatja azt egyébként, hogy a megrendelőnek mekkora a felelőssége abban, hogy hogy sikerül egy épület, mert hogyha nem ad pontos instrukciókat az építésznek, különösen mondjuk egy szerzetes közösség, akkor az csak a sötétben tapogatózik, hogy most mi az, hogy sekrestje. Hát honnan tudhatná szegény, hogyha nem mondják el neki. És a novidvuri trapisták pontosan elmondták, illetve John Pozon megtette azt, nem tudom, hogy sok építész vállalkozott erre, hogy 3 hétre beköltözött a francia anyamonostorba, és reggeltől estig együtt élt a szerzetesekkel az imát, a mosogatást, a kerti munkát, az olvasást, mindent együtt csinált velük, hogy tudja azt, hogy mi ez az életmód egyáltalán. És így született meg ez a novidvuri templom. Sajnos ezek a vetített képek csak nagyon halvány visszhangját adják annak, ami ott látható. Aztán én is elmentem oda 1 hétre, hogy megnézzem az itt láthatókat, de érzékelhetjük, hogy valóban a ciszterci építészetnek az eszenciája, ahol a fény és a struktúrák adják a templomnak az elsődleges formáját, illetve a benne lévő közösség. Mielőtt ezek a trapisták megkérték volna John Pozont, őt már ihlette a ciszter építészet. Ez nagyon érdekes, hogy a franciaországi Le Toronné apátságában járt, ott ki is állított a saját tervezésű tárgyait. Tehát, hogy volt eleve egy ilyen szerzetesi, aszketikus inspirációja az ő építészetének. Mi voltunk a második egyházi megbízói John Pozonnak, de aztán utánunk jöttek még többen, például az augsburgi Moritzkirchének a közössége kérte őt meg a Moritzkirche átalakítására. Ez a novidvúri szerzeteseknek a káptalan terme, amit itt látunk, ez a kerengője. És ez pedig az augsburgi Moritzkirche már, ahol szintén egy komoly műemlékfelújításra kapott megbízást. Egy középkori alapokon álló barokkorban átépített, aztán a II. Világháborúban lebombázott, és az 50-es években Dominikus Böhm által újjáépített templomnak most az újra gondolása volt a feladata. Kicsit egyszerűbb volt a dolga, mint Pannonhalmán, mert ez a tér, ez bizonyos szempontból az ő stílusának jobban feküdt, vagy jobban, könnyebben megtalálta magát benne John Pozon. Látható egy keresztkápolna, a gyönyörű keresztkút. És még arra gondoltam, hogy nagyon gyorsan, ha engedi magát a gép, akkor a jelenlegi templomnak egy-két részletét mutatnám meg. Az anyaghasználat, tehát a mi Pannonhalmi templom, igen, valóban a fény, ha levesszük, akkor. Tehát ahogyan mondtam, a templomban egyrészt a történeti térnek a tiszteletét, azt mindig láttuk az építészek oldaláról, ők ugye Angliából jönnek, van egyfajta természetes nagyvonalúság, ahogyan a múltban ők lubickolnak, és ezt itt is érezhettük. Azt a nagyvonalaságot tanúsították felénk is, amit a műemlékvédelem felé, tehát mindig meghallgatták a szempontjaikat, és néha ők fogadtak el a műemlékesektől olyan szempontokat, amelyekre mi még nem voltunk képesek, és így, mint egy mediátorként is dolgoztak köztünk, és a műemlékesek között néha. Ez egy ilyen különleges volt az ő helyzetük, mert kívülről jöttek, ebben a harcban nem voltak érdekeltek, egy dologban voltak érdekeltek, hogy egy szép teret létrehozzanak itt. És ezért jó néhány kompromisszum, az nekik is köszönhető. Itt a diófa bútorokat látjuk a mészkő felületekkel, amit mondtam, hogy magyar sütői mészkőt használtunk, illetve a patinázott sárgaréz bútorok. És akkor itt végül lejár az időnk, lassan a keresztelőkút a vízzel, az oltár ónix tömbje, ónix és mészkő találkozása. Legfontosabb liturgikus tárgyak a kelet-nyugati tengely mentén fölfűzve, háttérben a főapátúra, az ambó. Az ablakok, és végül az altemplomban Szent Márton erekéje. Sekrestye tér. Oda nem sikerült már eljutnunk, így van. Itt az angol építésszel Pózon úrral a szerzetes közösség töri a fejét, hogy mi hogyan lehetne a legjobb. Szintén. Még ilyen kalandok, kőválasztás. Olaszországban együtt választottuk ki azt az onyx tömböt, amiből aztán a fontos tárgyak készültek. És itt sütőn dolgozták ezt meg a reneszánsznak a kőüzemében. Itt pedig az építész kipróbálja a saját maga által tervezett padot, hogy lehet-e térdelni rajta. Igen. Na ez a pillanatra még egy... ugye minden oltárban van erekje, vértanú erekéket szoktak az oltárban elhelyezni, és mi itt az oltárnak a talapzatában Szent Adalbert erekéjét helyeztük el, akinek az első szerzetesei alapították meg Pannonhalmát, így a felújítással a közösség a saját kezdeteivel kerülhetett megint nagyon szépen kapcsolatba. Egy külön kis liturgiája volt ennek, amíg felállványozott templomban helyeztük el ezeket az erekéket. Mivel liturgia közben amúgy is látták már a templomot, ezért most azokat a fotókat kihagyom, és akkor itt lekerékítem a mondandómat, és köszönöm szépen az eddigi figyelmet.